Kegyelemléktetés, békesség Istentől, a mi atyánktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. részének az első 11 verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 15. rész első 11 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem néktek, amelyet be is vettetek, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Isten anya szent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, és nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, ha olvasson tovább egyetlen verssel az eddig hallott ige szakaszt, és pedig a 12. versét ennek az első korintusi levél 15. fejezetének. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti közöttetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Ez az igazi kérdés Korintusban, és ezen a két estén, ma és holnap, mivel én szolgálok, ezt a központi kérdést szeretném az ige alapján megválaszolni ti előttetek, azzal a bibliai igével, amelyet hallottunk, és amelynek ma mindössze az első két verséről fogok beszélni. Azt is mondhatnám, hogy az evangéliumnak a keretéről, holnap pedig az evangéliumnak a tartalmáról. Mert az igazi nagy kérdés ez, hogy ha Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti közöttetek, hogy nincs halottak feltámadása? Sőt, tovább megy Pál apostol, és a 14. versben megfogalmazza az evangélium tartalmát, annak üzenetét, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Testvéreim, enélkül nincsen keresztény hit. És ezért gondoltam, hogy ma ennek a nagyon súlyos, de megkerülhetetlen igazságnak menjünk elébe, illetve keressük Isten akaratát ebben az igében, hogy megértsük az evangélium lényegét, hiszen az Isten fia azért lett testé és jött el közénk, hogy ezt az öröm üzenetet elhozza nekünk és nyilvánvalóvá tegye. Ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Lehet emberi bölcselkedés, és lehet bármilyen hit, mögötte valami sokkal nagyobb áll, De nagyon szép szó van az eredeti szövegben, csak teológusok ismerik, kenosis, megüresedés, tartalom nélküliség. Ha Krisztus feltámadása nincs az evangélium mögött, üres, tartalom nélküli, mindaz, amit a keresztény egyház csinál, és mindaz, amit a keresztény emberek hisznek. Még egy ilyen szép mondatot mond Pál apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A hit és az evangélium sokkal több ennél. És ezért indítja mindjárt a fejezet elején az apostol ezt az egész nagy kérdéskört egy csodálatos mondattal. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot. Mai nyelvre lefordítva, testvérek, emlékeztetni szeretnélek titeket az evangéliumra. Mondja Pál apostol, körülbelül 54-ben írja ezt a levelet, szeretném mindjárt elmondani, hogy ekkor írásban még nem létezik egyetlen evangélium sem. Tehát azt, amit mi most ismerünk Mátétól, Jánossal lezárólag, ezek az evangéliumok nincsenek írásban. Tehát az a szó, amiről Pál apostol beszél, az nem a leírt evangélium, és hát szeretném, hogy ezt a tudást visszaidézzétek saját magatokban, nem. Hanem az az öröm üzenet, amely az első keresztény nemzedékben ott él, és amely pontosan azért vált olyan fontossá, mert nem csak Korintusban, hanem Görögországban, a kis-ázsiai gyülekezetekben az első keresztény nemzedék abban a bizonyosságban élt, hogy Jézus Krisztus még az ő életükben visszajön. És ők készültek erre a visszajövetelre, csak hogy időközben voltak, akik a hívők közül eltávoztak a minden élőknek az útján, és nem csak Korintusban, hanem máshol is kérdés lett, hogy mi is lesz azokkal, akik meghaltak? És mi lesz velünk, akik itt maradtunk, és hogyan fogunk találkozni az Úr Jézus Krisztussal? És mindezt nyomja, sajnos nincs idő beszélgetni, mert nagyon hosszúan nyúlna az ige hirdetés, az a görög gondolkodás, az arisztotelészi filozófiai gondolkodás, amely a test és lélek külön válásában, vagy elválasztásában megpróbálta kijátszani egymás ellen azt az igazságot, amely pedig az evangéliumban egységként jelenik meg. Szükség van felidézni az evangélium igazságát, úgy is mondhatnám, hogy szükség van újra tanulni azt. Olyan természetesnek tűnik, testvéreim, szoktam figyelni a közlekedést. A legtöbben, akik itt ülnek, vezetnek autót. És látjuk azt is, hogy hányan nem veszik figyelembe a közlekedési táblákat, nem veszik figyelembe a közlekedési szabályokat, alapvető dolgokat nem tartanak be, de egész biztos vagyok, testvéreim, én magam is kaptam azon magamat, hogy nem egyértelmű a tábla nekem, ami oda ki van téve, hogy mit is jelent. Pedig levizsgáztam jelesre annak idején elég keményen a közlekedés szabályaiból, de én azt hiszem, hogy ez szükséges időről időre újra tanulni. Mert az ember elfelejti, mert vannak dolgok, amikkel ritkábban találkozik. Erről beszél Pál apostol, hogy az evangéliumot is szükséges újra tanulni, eszünkbe juttatni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy olyan belső meggyőződéssel valljuk, hogy mi már ismerjük, hogy elmegyünk nagyon fontos igazságok mellett. Az Isten dolgai, az evangélium igazságai sem mennek rutinból, testvéreim, még a legjobb hívő embereknek sem. Hát az Isten dolgai tanulni kell, Istent magát is tanulni kell. A Bibliában egy szó van erre, megismerni és tanulni. Ahogy az egykori tanárom mondta nekem, fiam, amikor már tudod azt, hogy nem tudsz semmit, akkor már tudsz valamit. De mi a hitben nagyon sokszor, és nagyon sok ember el van telve önmagával, hogy mennyi mindent tud, sőt, testvéreim, én magam is találkoztam, és valószínűleg ti is találkoztatok, hogy olyan emberek, akik nem is mennek az egyház közelében, mert nem veszik a Szentírás sohasem a kezükben, a hitben, hogy osztják az észt. Ők tudják, hogy mi az igazság. És nagyon meg vannak győződve róla, hogy az úgy van. Eszetekbe juttatom, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet magam is úgy vettem. Én is úgy kaptam ajándékként, és ezt szeretném nektek továbbadni, mondja Pál apostol. És ismétlen mindezt írja Krisztus után 54-ben, az első korintusi levél a legkorábbi újszövetségi iratokhoz tartozik. És ő már erről beszél annak a gyülekezetnek, amely pedig nagyon erősen áll és küszködik az evangélium ügyéért és ügyében. Az üzenetre figyel az apostol. Mert azt adtam előtökbe, amit főképpen is, én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Miben volt ennek az üzenetnek az ereje? Az első keresztjének számára? Mert ugyanabban van nekünk is. Három dologról beszél, testvéreim, nekünk az ige is, jó magam is, erről szeretnék, erről a három dologról beszél. Az első az, hogy ezt az evangéliumot hirdették. Pál apostol önmagára vonatkoztatja, azt mondja, hogy hirdettem ezt az evangéliumot. Ez az első, ez az ereje, hogy vannak, akik beszélnek róla. Abban a személyes meggyőződésben, amit átélnek, János apostol azt mondja egyenesen az ő első levelében, hogy én arról szeretnék nektek beszélni, amit láttam, amit hallottam, amit meg is tapintottam. És igazából, ha végignézzük Pál apostolnak a leveleit, meg az apostolok cselekedeteinek a feljegyzéseit, akkor Pál apostolnak van az a híres damaszkuszi élménye, talán a legtöbben ismerik a jelenlévők között. És életének ez a meghatározó mozzanata körül forog az ő egész élete később. Ez egy olyan pont, origó az életében, amelyhez viszonyítja később a szolgálatát, és folyamatosan ide megy vissza erőt meríteni. Mert ő a méltatlan megtapasztalta azt, hogy mit jelent, amiről később ugye beszél itt a 10. és 11. versben, hogy az Istennek kegyelme által vagyok az, aki vagyok. Nem én a Tarzuszi Saulus lettem ilyen nagyjá, aki végigjártam a farizeusok iskoláját, hanem az Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. Én nem is vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, egyenesen azt mondja Pál apostol. Mert én üldöztem a Krisztus anya szent egyházát. És ennek ellenére egyszer csak jött Krisztus és megragadott engem, és ez az alapélmény egy életen keresztül nem hagyja nyugodni ezt az embert. Végig vándorolja vele Kis-Ázsiát, egészen eljut Rómáig, tudjuk. Háromszor járja be ezt a térséget, gyalog hajóval, megveretteti magát, megkövezteti magát. És megy, és nem tud lemondani erről a belső feszültségről. Hirdeti. Egyszerűen belső kényszer. Ha kell, kiáll Aténban az Areopágoszra, filozófusok közé, ha szükséges, bemegy a zsinagógába, bemegy magánházakhoz, kiül a mezőre, odaáll a hajón, amikor viszik őt már az utolsó útján Róma felé, bárhol van, visszamegy Jeruzsálembe az apostolok közé, vállalja a megaláztatást, mindent. Belül ő szorongatja a Krisztus szeretete, olyan szépen fogalmaz az új szövetség, a Krisztus szerelme. És nem tud szabadulni. Erről beszél folyamatosan. Ezt hirdettem nektek, mert én is ezt kaptam. Átéltem és megtapasztaltam ennek az evangéliumnak a hatalmas erejét, amely képes megváltoztatni még egy olyan életet is, mint az enyém, mondja Pál apostol. Arról az erőről tesz bizonyságot, amely az Isten elhozott ebbe a világba az ő fia, Jézus Krisztus által, akiben visszafordíthatatlanná tette az időt. Ezért nagyon fontos, hogy beszél erről a kérdésről, ami az élet és a halál kérdése, a feltámadás, az örök élet és a reménység kérdése. Hogy megtörtént. Megtörtént a megváltás ebben a világban. Legyőzetett az élet legnagyobb ellensége, a halál, és ez a nagy győzelem ott a Golgotai kereszten történt meg. Az Isten fiában maga az örökkévaló Isten jött el, és törte meg a félelmet, és a legnagyobb ellenségét az életnek, a halált. És ha a halál az életben, a tapasztalat szerint a szomorúság, a fájdalom, a gyász és a könnyhullatás, akkor Isten Jézus Krisztusban a szomorúságot, a fájdalmat, a veszteséget és a könnyhullatást győzte le. És elhozza számunkra a reménységet. Átlépett rajta, és mint a gonosznak a legvadabb megjelenését itt a világban legyőzte Krisztus az ő feltámadásával. Nincs érvénye a végső romlásnak ebben a világban, sőt, nincsen érvénye azoknak az utaknak sem, amelyeken végig megy az ember, és megpróbáltatik. És éppen magán tapasztalja meg a saját életén ezt az apostol. Mert Krisztus legyőzte benne bármilyen furcsa a gyilkost, mert ő azért ment annak idején Damaszkuszba, hogy embereket öljön. A jó nevében, az igazság nevében akar pusztítani. És Krisztus legyőzte benne ezt. És új életet adott neki, és ahogy említettem már, egész életében erről beszél, ezt hirdeti, erről tesz bizonyságot, és azért hirdeti, mert a saját személyes tapasztalata az, hogy van olyan hatalmas erő, amely az életet a legmélyéről, az indulatokat a legvadabb helyükről is ki tudja szaggatni, és az Isten ügyének, az új életnek a szolgálatába tudja állítani. Ezt hirdettem, és hirdetem nektek. Tehát az evangélium a hirdetés által jut el az emberekhez. De ez az erő, és a másodikként erről beszél az apostol, a befogadás által jut el az emberekhez. A kijelentés nagyon fontos, de a befogadás legalább ennyire. Mert az igaz, hogy az isteni igazság önmagában is megáll. De ahhoz, hogy életté legyen, valakiben szükséges, hogy befogadja azt az ember. És amikor befogadja, akkor következik a változás. Az újjáteremtő erő így lesz az emberben, hogyha befogadja. Ma délután felhívtam egy orvos barátomat, mert biztos akartam lenni abban a hasonlatban, amit szeretnék elmondani, hogy mit jelent a befogadás. Mikor egy nagy műtétre előkészítik az embert, és valami nagy szerv csere helyettesítés történik, a szív, ugye az élet központja, akkor nagyon komoly vizsgálatok előzik meg azt, hogy vajon az az új és addig testtől idegen szerv, amely majd bekerül, mennyire fog beilleszkedni, hiszen ezen múlik minden. Nem a műtét önmaga, az is egy nagyon nehéz folyamat. De hogy a szervezet egésze azt az újat hogyan fogadja be? És nagyon komoly vizsgálatok előzik ezeket meg, és próbálják a lehetőség szerint a valószínűséget nagyon közel hozni egymáshoz. Aztán, mikor elvégzik ezt a nagyon komoly műtétet, akkor utána az orvosoknak a nagy feszültsége az, hogy vajon ezt az új szervet befogadja-e, vagy ahogy ők mondják, kidobja magából a szervezet. Mert ha befogadja, egy új élet születik. Testvéreim, ez a befogadás. Egy valami jön ahhoz, hogy az egész megújuljon, és egy új reménység szülessen az embernek az életében. Ha azt az egyetlen nagyon fontos, de beteg szervet sikerül kicserélni, akkor egy új remény, egy új élet születik meg. Ha az életünk befogadja a Krisztus evangéliumát, akkor valami új születik meg. Az egész újjá születik, az egész ember újjá születik általa. De tovább megy, és a harmadik, amit mond, itt az apostol, az az, hogy hirdettem az evangéliumot néktek, amelyet be is fogadtatok, és amelyben maradjatok meg. Tehát folytassam az előbbi képet, amikor az új szerv bekerül az új helyére, a szervezet egészébe, akkor a nagy kérdés nem csak a pillanatnyi műtétnek a sikere, hanem az, hogy hosszú távon hogyan tud működni benne. Mennyire él, mennyire teljesíti a feladatot. Mert amiről beszél az apostol, az a megmaradás. Nem a pillanatnyi siker. Olyan sokszor van, hogy embereknek az életét, én magam is ismerek olyat, aki fogadkozott, akinek megérintette az evangélium az életét, valahogy életének egy olyan pillanatában, olyan élethelyzetében szólt az ige, hogy megérintette, és azt mondta, Uram, mostantól kezdve megyek veled, és nem érdekel semmi, itt majd egy új kezdődik, és ez a szalmalánk lelkesedés aztán valahol meghalt. És hogy Jézus mennyire ismerte ezt a problémát, a mindannyiunk által ismert magvető példázatában ugye beszél arról, hogy bizony a magas bekerül, és aztán kihajt, és aztán jön a gazok, amik megfojtják, meg a napsugár, ami kiégeti, és a többi, és a többi. Mert nagyon fontos befogadni, de legalább ennyire fontos, hogy megmaradjunk a befogadott evangélium igazságában. Mert az érintettség az hamar megtörténik, hamar megérinti az embert a szerelem, de ugye milyen nehéz szeretetben és hűségben évekig hurcolni a másikat, akiben egykor rózsaszínűen szerelmesek voltunk. És aztán, mikor jön az élet ugye maga valóságával, akkor kell nem csak a könnyűt és a rózsaszínűt vinni, hanem kell vinni a mindennapokat. És ez a forró szellem, ez a lángolás egyszerre csak szeretetté, és a Biblia nagyon szép szót használ, hűségé, kitartássá változik át. Befogadni, szerelmes lenni, fellángolni az evangéliumban, ez is nagyon fontos. De hordozni és hűségben megmaradni abban az igazságban, amit Isten hozzánk hozott. Jézus Krisztusban ez az igazi élet, feladat. Olyan szépen fogalmazza meg egyik nagy péntekre készülő versében Turmezei Erzsébet, néhány sort idézek így a végén tőle. Azt mondja, Uram, te neked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid, és olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a dolgokatáig. Oly sokan vannak, akik hangosan és nagy fogadkozók, hogy hogyan megyünk majd veled, Uram, de boldogok a csendes Jánosok, akik kísérik, és hordozzák szívükben az Úr Jézus Krisztust egész a Golgotáig. Mert jutalmat az vesz, hallatszott nem olyan rég, ebben a templomban, aki végigfut a pályán, ott várja a győzelem koszorúja a megváltó Jézus Krisztustól az üdvösség, hiszen ez az, amiről még beszél, azt mondja, hogyha eszetekbe juttatom, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem néktek, amelyet be is fogadtatok, s amelyben megmaradtok, s ha ezt megteszitek, akkor ezáltal üdvözültök, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert azt várja az üdvösség, aki a hirdetett evangéliumra odafigyel, befogadja, és hűségben megmarad, annak valóban célba ér az élete, adja Isten, hogy a testvérek élete is ezen a bűnbánati héten, nagypénteken keresztül célba érjen, megérezze az Isten evangéliumának gyönyörűségét, a feltámadás erejét, az új életet. Amen. Te hozzád jövünk az evangélium igazságáért, megváltó Krisztusunk, és köszönjük, hogy hirdeted azóta is, eszünkbe juttatod ezt az igazságot, és szeretnéd, hogy a mi szívünk, a gondolataink és az életünk befogadja, újra felismerje ezeket az igazságokat, és szeretnéd végül, hogy megmaradjunk hűségben a felismert, megtapasztalt evangélium erejében. Köszönjük, hogy itt állhatunk ezen az estén előtted. A lehetetlennek tűnő körülmények ellenére is sokakat hívtál, hogy szólj hozzánk, hogy új életet adj, új reményt. Juttass el a szívünk mélységétől a te örömöd magasságáig. Cselekedd meg itt lévő testvéreink életében és otthon maradottak életében is a csodát. Az evangélium hirdetése találjon befogadó szívekre, és még inkább találjon azt egy életen át megőrző hűségre. Szent lelke legyen segítségül nekünk ebben minden napon, hogy megújulhassunk a te újra és újra megszólaló evangéliumod jelenlétében. Kérünk téged, őrizd meg mindenkit, aki itt van, hogy békességben, egészségben, baj nélkül jusson haza e mostani havas időben. Légy velünk az éjszakában, angyalaid járjanak tábort körülöttünk, őrizzék álmunkat, de ne csak a miénket, hanem szeretteinkét, közel és távol lévőkét, őket is őrizd, maradj velük, és gyűjts össze bennünket akaratod szerint, estéről estére, hogy hallgassuk igazságodat, és életet nyerjünk belőle. Amen.